Hát köszöntelek benneteket. Hú, de nem valami jó a hang. Hallottok engem?
Igen.
Jó. Azért emeltem följebb, mert így alacsonyabb volt. És köszöntelek benneteket szeretettel az Úr Jézus nevében. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek közöttetek, és engedjétek meg, hogy mielőtt bármibe is belekezdek, röviden én is hadd imádkozzak, mert úgy érzem, hogy egy olyan üzenetet kaptam Istentől a mai alkalomra, amit igazából azért lehet, hogy nem lesz olyan könnyű átadni, és kicsit nehéz szülés is volt ez nekem, mert ugye az ember szíve szerint másról beszélne, és de sok esetben van, hogy amit Isten akar adni, az nem tetszik a hústestnek, és egy kicsit ezen a küzdelmen én is átmentem, de most itt vagyok előttetek, és mindenképpen arról szeretnék beszélni, amit Isten a szívemre helyezett, és ezért előtte én imádkoznék, mert hiszem, hogy az ige hirdetésen keresztül, hogyha mi szomjasak vagyunk Istenre, akkor találkozhatunk ő vele, és Isten igéje az egy természetfeletti valóság, és csak is olyan mértékben érint meg bennünket Isten, amilyen mértékben mi szomjasak vagyunk ő rá. Tehát ez nagyon fontos. Ugye az ember nyilvánvaló, hogy annyi vizet iszik, amilyen mértékben szomjas, és ha ez így van a természetes életben, akkor mennyivel inkább így van a szellemi életben. Úgyhogy én röviden most imádkozom. Úr Jézus, Te vagy a mi tanítónk, és köszönjük neked, Uram, hogy Te szellemed által tanítasz bennünket ezen a mai napon. Uram, én imádkozom most minden közömbösség ellen, minden langy melegség ellen, Uram Istenem, és imádkozom minden világiasság ellen, és kérlek téged, hogy ezek legyenek megtörve a mi életünkben, mert ezek a sátánnak az erődítményei, és Uram, én személyesen megvallom, hogy én nem szeretem ezeket az erődítményeket, és ezért imádkozom, és kérlek, hogy segíts nekünk belépni abba a győzelembe, amit Te már megszereztél a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Most kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliát. Bruno fog nekem segíteni, ha jól tudom. Ő most az új fordítás szerint fogja olvasni. A János evangéliumban lapozzatok a 21-es fejezethez, és a 21-es fejezetből a 18-as és a 19-es verseket fogja Bruno felolvasni.
János evangélium a 21. fejezetet a 18-as és 19-es verseit szólt.
Fennállva hallgassuk Isten igéjét.
Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megüregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Isten, miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem.
Ámen, foglaljatok helyet. Én arról szeretnék most nektek beszélni, hogy mit jelent az igazi megtérés, mi az Isten szerinti megtérés, mi az, amit Isten megtérésnek nevez, és meg fogjuk látni, vagy hát remélem, hogy meg fogjuk látni, hogy milyen nagy a különbség a között, amit mi sokszor megtérésnek nevezünk, és amit Isten megtérésnek nevez, hogy e között mekkora nagy különbség van. És ezen belül szeretnék beszélni még a kétfajta értékrendről is, és egy kicsit szeretnék arról is beszélni, hogy mit jelent pontosan az újjászületés, pontosan mi az újjászületés, de valójában az egész ige hirdetésem az a megtérésről fog szólni. És én kérlek benneteket, hogy próbáljátok figyelni, én tudom, hogy nem könnyű, de próbáljátok figyelni, mert próbáljátok azt megérteni, hogy nem könnyű az ige hirdetőnek akkor, hogyha úgy kell igét hirdetnie, hogy közömbösségnek a falaiba ütközik bele. És én elmondtam az ige hirdetésnek az elején is, hogy olyan módon tud Isten csak megérinteni bennünket, amilyen szinten mi szomjasak vagyunk rá. A Pál apostol, amikor a korintusiaknak írt, és azt mondja, hogy még csecsemők vagytok, ugye, és hogy csak tejjel tudlak titeket táplálni, mert még mindig testiek vagytok. Hát gyakorlatilag a görög szövegből ezt úgy is le lehet fordítani, mint hogy Pál azt mondta, hogy ide figyeljetek, egyszerűen képtelen vagyok nektek bármilyen szellemi dolgot is kiadni magamból, mert annyira csecsemők vagytok. És nagyon sokszor lehet látni, hogy a mostani kereszténység egy jelentős része ebben az állapotban van, hogy egyszerűen sokan képtelenek meghallani szellemi dolgokat Istentől, és nagyon sok embernek még mindig az alapokról kell még újra és újra tanítást hallania, hogy egyszerűen végre eljusson már arra a pontra, hogy legalább alapvető dolgokat megértsen. És ezt azért mondom el nektek, mert én úgy érzem, hogy Isten arra szólít fel bennünket, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy mi vajon hol tartunk, és milyen kereszténység az, amit mi most, hadd mondjam így, hogy játszunk. Mert itt a János 21-ben olvasunk Péterről, miután, ugye Jézus feltámadása után találkozik vele Jézus, és tudjátok nagyon jól, hogy Jézus kereszt halála előtt, amikor Jézus mondta, hogy az emberfiát elfogják, és szenvednie kell, és keresztre feszítik, stb., akkor ugye először, még ugye a kezdet kezdetén, mikor erről Jézus beszélt, akkor Péter volt az, aki azt mondta, hogy ez nem eshet meg veled. Ugye aztán később, ugye mivel Jézus reagált erre a mondatra, ugye azért Péternek azért az úgy leesett, hogy olyan nincs, hogy ez nem eshet meg, mert úgyis az fog történni, amit az Úr akar. Úgyhogy később Péter váltott, és a húsvétkor, az utolsó vacsorakor, amikor már Jézus mondta, hogy nagyon-nagyon közeledik az idő, akkor Péter és az összes tanítvány, de a legjobban Péter fogadkozott, hogy Uram, én megyek veled bárhová is mész. Ha a halálba mész, akkor én oda megyek, követni foglak téged, és elmegyek veled a végsőkig. És Péternek akkor elmondta az Úr, hogy nem fogsz tudni a végsőkig követni ezen az úton most, nem fogsz tudni, hanem háromszor meg fogsz tagadni. Persze Péter akkor ezt nem hitte el. És valójában Péter, amikor ezeket a szavakat mondta Jézusnak, ő ezt nagyon őszintén gondolta. Ő nagyon őszintén gondolta azt, hogy a végsőkig ki fog tudni tartani az Úr mellett. Ő ezt nagyon őszintén gondolta. De Jézus tudta, hogy mi lakik az emberben, és egész egyszerűen szembesítette Pétert azzal, hogy az, amit ő az Úr követésének tart, az valójában még nem az. És nagyon sok esetben így vagyunk mi is, hogy pszichéből, a lelkünkből, a lelki bebuzdulásokból, érzelmi bebuzdulásokból hozunk egy döntést, hogy Uram, tiéd a szívem, a végsőkig kitartok, követlek, elmegyek veled akárhová, és az első adandó alkalommal elbukunk. És Péter nem hitte el Jézusnak ezt. Amikor Jézus szembesítette azzal, hogy nem fog sikerülni, meg fogsz engem tagadni, nem fog ez menni neked. Ezt Péter nem hitte el. Ő nagyon őszintén gondolta. És akkor a tanítványok is egy darabig nagyon őszintén gondolták azt, hogy akármi is lesz az Úrral, ők úgyis menni fognak vele. Ők egyszerűen egyébként fel se fogták azt. Nem is akarták elhinni, hogy az ő mesterüket, aki annyi bajból ki tudott jönni, és a farizeusoknak a bölcsességét egy-két mondattal megsemmisítette pillanatok alatt, a kenyeret megszaporította, a halottakat föltámasztotta, a vihart megállította, Egyszerűen az egész Jézusnak az egész személyiségében most nem jó kifejezés ez a szó, de hadd mondjam ezt, mert nem tudok-e most ennél jobbat. Az egész személyisége egy olyan vonzást gyakorolt, egy olyan csodálatos isteni kisugárzás volt a személyiségében, egy szeretet, egy befogadás, ugyanakkor a bűnnel szemben és az istentelenséggel szemben egy nagyon határozott kiállás, hogy ezt az embert, a mi mesterünket keresztre fogják feszíteni, meg fogják ölni, őt sarokba fogják tudni szorítani, az lehetetlen, ki van zárva. És ezt egyszer nem akarták elhinni a tanítványok. És amikor szembesültek ezzel, amikor Jézust elfogták, amikor vitték, és koncepciós per kezdődött, és ott faggatták, és ütötték, verték, és egyszerűen a legtöbb tanítvány elszaladt, ugye Péter és János maradt ott, még Péter egy darabig tudott csak ott maradni, János azért a végsőkig, tehát ott benn volt az udvarban is, ahol volt a tárgyalás. Látták ezt, hogy mi történik Jézussal, és egyszerűen annyira megrémültek. Ez az egész dolog, amin keresztül mentek, amit láttak, hogy mi történik Jézussal, annyira szembe ment az ő elképzeléseikkel, az ő Istenről alkotott képükkel, az ő Jézusról alkotott képükkel, hogy egyszerűen ez a rémület, és ez maga ez az egész helyzet, ez valójában leleplezte az ő rossz Isten képüket. Leleplezte azt, hogy igazából nem jól csinálják a dolgokat, és ugye tudjuk nagyon jól, hogy Péter háromszor megtagadta az Urat, és elrohant. Na most a feltámadás után, mikor Jézussal újra találkozott Péter, és volt egy kis beszélgetésük, ahol háromszor megkérdezte az Úr Jézus Pétertől, hogy szeretsz engem, és gyakorlatilag ezzel próbálta, vagy hát hogy mondjam, szóval ezzel semlegesítette azt a háromszori megtagadást. De itt is hadd hívjam fel a figyelmeteket, még mielőtt tovább mennék egy nagyon érdekes dologra. Péter, a Péter és Júdás között nagyon nagy különbség volt. Ugye Péter megtagadta az Urat, Júdás elárulta, nem tudod eldönteni, hogy melyik rosszabb, ugye? Tehát egyik rosszabb, mint a másik. Mert a többi tanítvány az csak elfutott. Csak, idézőjelbe téve. De a különbség az volt a két ember között, hogy amíg Júdás tulajdonképpen ugyan megbánta, amit tett, de valójában Júdás csak a következményektől félt. Tehát Júdás csak attól félt, hogy ennek az egésznek, amit ő tett, ő rá nézve milyen következményei lesznek. És ez taszította bele egy olyan rettenetes kétségbeesésbe, hogy fölakasztotta magát. De ezzel szemben Péter nem foglalkozott a következményekkel, az sem érdekelte, hogyha kiközösítik őt utána emiatt a tanítványtársai, mert tulajdonképpen végig gondolta, hogy még ez se lenne olyan, még ennél is keményebb büntetést érdemelne tulajdonképpen idézőjelbetéve. Péter nem a következményektől félt, ő nem foglalkozott a következményekkel, ő mástól félt. Ő neki az járt a fejébe, hogy elveszítette az Úrral való közösséget, hogy elvesztette Jézust. És mit lehetne tenni annak érdekében, hogy helyreálljon Istennel való kapcsolata, mert tudta nagyon jól, hogy akárhogy is Jézus keresztre feszítették, meghalt, de mégiscsak ott volt, már ott volt benne az a sok ige, amit a 3,5 év alatt hallott az Úrtól, amíg vele együtt volt, és ott volt benne az az ige is, hogy az Atyához csak is ő rajta keresztül, már mint Jézuson keresztül tudunk menni. És Péterben ezek ott motoszkáltak, ezek a gondolatok, és ráadásul tudta, hogy amit az Úr mondott, hogy mielőtt megszólal a kakas, stb., hogy háromszor megtagadsz, tudta, hogy ez beteljesedett, tudta, és tudta, hogy az Úrnak igaza van. És neki, Péternek az volt a fontos, hogy ehhez az igazsághoz vissza irányítsa az életét, és ezért kereste a megbánásnak a helyét, és mivel a Péter nem a következmények foglalkoztatták a Pétert, hogy most mit fognak rólam mondani, meg most mi lesz vele, meg akkor én most egy rongy ember vagyok, mert hogy megtagadtam az Urat, meg nem ezzel foglalkozott, hanem azzal foglalkozott Péter, hogy igen, ez történt, ezt tettem, de hogyan tudnám az igazsághoz visszairányítani az életemet az igazság útjára. Hogyan tudnék elindulni azon az úton, amiről Jézus beszélt nekem 3,5 évig. És ezért ő megtalálta a megbánásnak a helyét. Míg Júdás, mivel nem ezen az úton indult el, hanem egy másik úton, ezért ő nem találta meg a megbánásnak a helyét. És ezért, amikor Jézus föltámadt, és beszélt ő Péterrel, akkor... Hú, így nehéz lesz. Bocsánat. Akkor... Akkor Jézus megkérdezte Pétertől, hogy szeretsz-e engem, és Péter válaszolta, hogy szeretlek. Csak hogy a görög szövegben Jézus, amikor kérdezte, hogy szeretsz-e engem, ő egy más szót használt, az agapé kifejezést használt, azt kérdezte, hogy szeretsz-e engem, azzal az isteni feltétel nélküli szeretettel, és Péter nem az agapéval válaszolt, hanem a fileó szóval válaszolt. Péter a filoszt mondta, ő filoszt mondott, ami emberbaráti szeretetet jelent. Ami gyakorlatilag Péter rájött arra, hogy én nem tudlak, Jézus, én nem tudlak téged úgy szeretni, ahogy kell. Én csak kedvellek téged. És másodszor is megkérdezte, hogy szeretsz engem? És Péter másodszor is csak azt tudta mondani, hogy én nem tudlak úgy szeretni, ahogy kellene, nem az agapé szeretettel, hanem azt mondta, hogy kedvellek téged. Te mindent tudsz, te tudod, hogy én kedvellek téged. És ha jól emlékszem, akkor harmadszor Jézus ezt kérdezte, hogy Péter, kedvelsz engem? Az első két alkalommal egy magasabb szintű szeretetről kérdezte Jézus Pétert, és ha jól emlékszem, de ezt majd meg kell nézni, a harmadik részben pedig, tehát harmadszorra már azt kérdezte ő is, hogy kedvelsz engem? És Péter akkor nagyon-nagyon elszomorodott, mert végigfuthatott a fejébe az, hogy hát én kedvellek, hát én barátod vagyok, milyen barátod lehetek én, hogy megtagadtalak, stb. És nagyon elszomorodott, és azt mondta, hogy Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én kedvellek. És akkor Péter szembesült azzal, hogy emberi erőből nem fogja tudni az Urat követni. És amikor, és Jézus mind ahányszor megkérdezte Jézus Pétert, és Péter válaszolt neki, Jézus mindig azt mondta, hogy legeltesd ugye az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, de a harmadik alkalommal, amikor Péteren látszott, hogy már elszomorodott, és szembesült azzal, hogy igen, tényleg igaza van az Úrnak, és tényleg nem tudom emberi erőből őt követni, nem fog ez nekem menni. Akkor, amikor minden erejének a végére eljutott, akkor mondta neki Jézus azt, hogy igen, amikor fiatal voltál, akkor felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. Itt arról beszél, hogy igen, Péter, volt egy időszak, amikor te azt gondoltad, hogy te erős vagy, mert egy halász ember vagy, te kim voltál állandóan a vizeken, és te tudtad, hogy ha kiteszed a hálót, akkor megfogod a halat, és vitted a bárkát, meg tetted a munkának a végét, megfogtad, és csináltad, tetted a dolgokat, és te tudtad, hogy mit kell csinálni, te erős voltál, stb. De tulajdonképpen ugye kiderült, hogy Péter egy nátszál, belül egy nátszál jellem volt, de mégis ugye volt egy külső ereje Péternek, ami arra elégséges volt, hogy ő azt mondta, hogy én ide megyek, oda megyek, ezt csinálom, azt csinálom, és akkor az úgy lesz. De ennek vége, azt mondja Jézus, hogy ennek vége. Eljön az idő, azt mondja, amikor megöregszel, más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. És én arról szeretnék nektek beszélni, hogy először is arról, hogy van kétfajta értékrend ma. Az egyik fajta értékrend az a mi értékrendünk, az embernek az értékrendje, ami arról szól, hogy én építkezem ebben a látható világban. Van egyfajta értékrendem, ami arról szól, hogy a látható világban, ami van, azt mindent megszerezzem magamnak, amire csak szükségem van. És ez a fajta értékrend, ez elsősorban én rólam szól. Én. Ez arról szól, hogy én. Egész életemben én. Az önzésre alapszik. És van egy másik fajta értékrend, ez Istennek az értékrendje. Ez arról szól, hogy van egy láthatatlan világ, Istennek a világa, ami sokkal valóságosabb, mint a látható. Ez a láthatatlan soha nem fog elmúlni, ez a láthatatlan világ minden túlél, túléli a látható világot, és ez a láthatatlan világ, ez nem én rólam szól, hanem Krisztusról. És nekem ahhoz, hogyha maradandót akarok, olyat, ami nem múlik el, akkor, amikor meghalok, akkor nekem ebbe a láthatatlan világba kell elkezdenem építkezni. És ez a fajta, ez a két fajta értékrend, ez állandóan küzd egymás ellen. Az Isten világa és az ember világa, vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy a szellem és a test küzd egymás ellen. Pontosan azért, hogy azt tegyük, amit nem akarunk. Tehát, hogy ne azt tegyük, amit akarunk. A szellem is azt akarja, hogy ne azt tegyük, amit a hústest akar, és a hústest is azt akarja, hogy ne azt tegyük, amit a szellem akar. És ez a kettő küzd egymás ellen. És amikor egy ember újjászületik, és teljes mértékben átadja az életét az Úrnak, akkor érzi, hogy bizonyos értelemben kettő személyiségűvé válik. Ez azt jelenti, hogy ez a két világ az emberbe elkezd küzdeni egymás ellen. És az, hogy a két világ közül melyik lesz a győztes a te személyes életedben, mert egyébként úgyis az Isten világa a győztes, de hogy a te személyes életedben melyik világ fog uralkodni, ez tőled függ. Tehát arra szeretném a figyelmedet felhívni, hogyha te a hívő életben állandóan vesztesnek érzed magad, akkor az nem azért van, mert nem volt elég erőd ahhoz, hogy a hústestet legyőzzed. Igen, nincs elég erőnk ehhez, ez igaz. De nem azért vagyunk vesztesek, ha vesztesek vagyunk, hanem azért, mert a vesztes oldal mellett hozzuk meg a döntéseket. Pontosan a hívő életben ez a kulcs, hogy akkor leszel győztes a hívő életbe, ha minden döntéseddel a győztes oldalra lépsz. Ha minden döntéseddel a győztes mellett teszed le a voksodat. Hogyha a győztes oldalon állsz, akkor vagy győztes. Ha vesztes oldalon állsz, akkor vagy vesztes. Ugye akkor látszólag győz a hústest, de valójában akkor is Isten győz a végén, mert az igazság mindig győz. Mert már győzött az igazság, csak ugye a nagy kérdés az, hogy a mi személyes életünkben ebből a győzelemből mennyi realizálódik, és ez tőlünk függ. Azért mondom így, hogy tőlünk függ, mert Isten már mindent megtett. Mert a kereszten már minden el lett intézve. Itt igazából már csak attól függ az egész, hogy mi milyen döntést hozunk, hogy milyen szívvel, milyen viszonyulással vagyunk Isten felé. És azt kell megérteni, értsétek meg, drága barátaim, hogy amikor építkezünk ebbe a látható világba, és igen, szükségünk van pénzre, házra, autóra, családra, ezekre a dolgokra, és minden, amire Isten azt mondja, hogy valóban szükségünk van, arra szükségünk van. De amikor mi meghalunk, és kiköltözünk ebből a testből, és átköltözünk hitünk szerint ugye az örökké valóságba, Istenhez, akkor mindezek a dolgok elmúlnak. Legalábbis a mi számunkra biztos, hogy elmúlnak. És ezeket a dolgokat nem tudjuk átvinni magunkkal. Nem tudjuk magunkkal vinni az örökké valóságba. Akkor mi az, amit magaddal tudsz vinni az örökké valóságba? Az örökké valóságba azt tudod magaddal vinni, ami a te lelkedbe, ami a te jellemedbe kiépült, felépült. Ha a te lelkedbe, a te jellemedbe az új Jeruzsálemnek a valósága épült fel, ha a mennyei Jeruzsálem épült fel a te lelkedbe, akkor azt viszed magaddal oda átra, amikor kilépsz a testből. És gyakorlatilag az lesz veled az örökké valóságba is, ami most veled van. Tehát, hogyha az Úr van veled, akkor ez lesz az osztály részed az örökké valóságba is, csak kiteljesedettebb formába. De ha még nem tértél meg, ha még nem születtél újjá, akkor az Ézsaiás 42 alapján azt kell mondanom, és ezt az ige mondja, aki nem tért meg, annak a szelleme még a pokolban van. Az az ember, aki megtért, újjászületett, arról az emberről azt mondja Isten igéje az Efézusiakhoz írt levélben, hogy fenn ül a mennyekben Krisztus Jézussal együtt. Az az ember, aki pedig még nem tért meg, még nem született újjá, az Ézsajás szerint annak az embernek a szelleme még a pokolban van. Lehet, hogy ő testben itt van, fizikailag itt van, de a bensejében a pokolnak a valóságát hordozza magában. És ugye erről beszél Jézus is, amikor azt mondja, hogy aki hisz, az már átment a halálból az életre, és az nem megy ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, tehát az már elkárhozott. És ezért azt kell megértened, hogy a kétfajta értékrend közül az Istennek az értékrendjét kell választanod ahhoz, hogy te túléld ezt a világot Istennel. Hogy te az örökké valóságban maradj, és örökké való értékek maradjanak meg a te számodra. Ugye mi nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy ez a görög gondolkodásmód, ez teljesen beleívódott a mi gondolkodásmódunkban. És a görög gondolkodásmód nagyon sokszor arról szól, hogy mi valamit megszerezzünk magunknak, hogy mi valamit megkapjunk, és az a miénk legyen. Ezzel szemben a bibliai gondolkodásmód, és ahogy az istenfélő zsidók gondolkodtak annak idején, az nem arról szól, hogy te valamit megszerezzél magadnak, hanem arról szól, hogy azt a valamit, amit te meg akarsz szerezni magadnak, milyen úton szerzed meg. Tehát az Isten számára, tehát a mi számunkra az a fontos, hogy mi az, amit el akarunk érni. Viszont az Isten szerinti gondolkodásmód pedig arról szól, hogy amit el akarunk érni, azt milyen úton akarjuk elérni. Az út. Az út, ami fontos. Az út, ahogyan el akarunk jutni a célba. Míg a mi gondolkodásmódunkban sokszor csak a cél szerepel, és a célt akarjuk elérni minden áron. De az Isten szerinti gondolkodásmód pedig az útról szól, hogy milyen úton akarjuk azt a célt elérni. Az útról szól, amin azt a célt el akarjuk érni. És a két fajta gondolkodásmód között nagyon nagy különbség van. Ugye a Zsoltárokban is azt olvassuk, hogy megismertette Isten az ő cselekedeteit Izraellel. Ez azt jelenti, hogy Izrael népéből a legtöbben csak a mannával foglalkoztak, de még azt is megutálták ugye később, a fűrjekkel, a vízzel, meg hogy ketté vált a verestenget, tehát ők csak ennyit láttak az eseményeket, a történéseket, a csodákat, hogy Isten cselekszik. Viszont utána folytatja tovább a Zsoltáros, tehát megismertette Isten az ő cselekedeteit Izraellel, viszont megismertette az ő útjait Mózessel. Mózes többet ismert meg, mint az Istennek a cselekedetei. Mózes Istennek az útját ismerte meg. Mert az útban, magában ebben a kifejezésben, hogy út, ebben benne van az illetőnek a jelleme. Benne van az összes tulajdonsága. Benne van az, hogy megismerheted azt az illetőt, azt a valakit, akivel egy úton mész. És ahogy mész azon az úton, annak az útnak a tapasztalatai, annak az útnak az átélései, sőt, maga az út beleivódik a te jellemedbe, és beleivódik a te személyiségedbe, az a tieddé válik, azt már senki nem veheti el tőled soha, és amikor meghalsz, amikor átmész az örökké valóságba, akkor ezt viszed magaddal, az utat, amin jártál, viszed magaddal. Valaki felhozott erre egyszer egy olyan példát, hogy ha Kossuth díjat kaptál, valaha is az életbe, akkor azt, amikor legkésőbb meghalsz, úgyis elveszíted. De azt az utat, amin eljutottál addig, hogy a Kossuth díjat megkapjad, hogyha az az út az most legális volt, maradjunk ennél, ezt az utat, amin eljutottál odáig, ezt senki nem tudja tőled elvenni, akkor se, ha meghalsz, mert az beleépül a te jellemedbe, az a kitartás, az a hűség, az a szorgalom, az a sok munka, amit befektettél, azok mint tulajdonságok beléd épülnek. És ezeket viszed át magaddal az örökké valóságba, amikor elköltözöl ebből a testből. És erről szól a hívő élet, nem a csodákról szól a hívő élet. Én is nagyon vágyom Istennek a munkáját látni, megtapasztalni, csodákat látni, de nem erről szól a hívő élet. hanem az útról szól, és az út pedig Jézus Krisztus. Az út Jézus Krisztus. És teljes mértékben ő kell, hogy beleivódjon, beleépüljön az egész jellemünkbe, az egész személyiségünkbe, mert ugyanis Isten nem tud mást elfogadni, csak Krisztust. Tehát az Atya csak azt tudja elfogadni, ami Krisztus. Ami nem Krisztus, az nem fogadható el az Atya számára. Ez a két fajta értékrend. Az emberi értékrend és az isteni értékrend közötti küzdelemről szól. És hogy ebből a kettőből a te életedben melyik lesz a domináns tényező, az attól függ, hogy te ki mellett döntesz. És azt mondta Jézus Péternek, visszatérve erre, hogy amikor megöregszel, felövezed magad, vagy más övesz fel pontosabban, és oda-vissza, ahová nem akarod, és ezzel ugye megjelentette, hogy milyen halállal dicsőíti meg Péter az Urat. Ez nem feltétlenül arról szól, hogy minket is keresztre fognak feszíteni. Ez nyilvánvalóan mindenkinek ezt az igét úgy kell értelmezni, ahogy neki a Szent Szellem kijelenti. De barátaim, hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy ez az igazi megtérés. Ez az igazi megtérés. Eddig mi döntöttünk, hogy mi azt csinálunk, amit akarunk, oda megyünk, ahova akarunk, úgy élünk, ahogy akarunk, ahogy nekünk tetszik, ahogy mi jónak látjuk, és ahogy azt mi jónak ítéljük. De amikor az ember megtér, és nem csak egy érzelmi fellángolás történik, hanem valóságosan megtér, akkor azzal hoz egy döntést, hogy a mai naptól fogva Isten dönti el, hogy mi lesz az életemben. A mai naptól fogva Isten akarata fog megvalósulni az életemben, akkor is, hogyha az az én testem számára nem kedvező. Eddig a napig én öveztem fel magamat, és eddig a napig én döntöttem el, hogy hová megyek, de most megtérek, átadom az életemet az Úrnak, és az Úr dönti el, hogy kik fognak engem felövezni, és hova visznek engem. Ezt az Úr dönti el. Nézzétek, Pál apostol tudta, hogy Isten akarata, hogy Rómába eljusson. De ha az apostolok cselekedeteit megnézitek, akkor látjátok, hogy nem komfortos körülmények között jutott el Rómába, hanem rettenetes körülmények között. Olyan viharon mentek át, hajótörést szenvedtek már, azt gondolták, hogy már minden reményük elveszett. És Isten akarata volt? Igen, Isten akarata volt. És Isten akarata volt, hogy Pál eljusson Rómába. És Isten akarata volt, hogy Pál így jusson el Rómába. Mennyire megingatja ez a mi Isten képünket, amit eddig felépítettünk magunkban Istenről. Mert mi azt mondjuk, hogy Isten szeretet. Igaz. Igen. Isten szeretet. Mi azt mondjuk, hogy Isten jó. Igaz. Isten jó. Ez mind igaz. Csak az, amit mi szeretetnek és jóságnak gondolunk, az nem az, mint amit Isten annak mond. A mi elképzelésünk a szeretetről, a jóságról, az egy nagyon humanista elképzelés. Az egy nagyon emberközpontú elképzelés. Viszont Isten, amit Isten mond a szeretetről és a jóságról, az pedig Krisztus központú. És e között a kettő között van nagyon nagy különbség. És a megtéréskor, ha igazi döntést hozol, ha valóban meg akarsz térni, igazán a megtérést választod, akkor neked azt kell eldöntened, hogy melyik fajta szeretetet, melyik fajta jóságot választod. Azt a fajta szeretetet vagy jóságot, amit te elképzelsz, amit te kivetítesz Istenre, vagy pedig azt, amit Isten bemutat a számodra. Azt az Isten képet választod, amit te építesz fel magadban, vagy pedig azt választod, azt a valóságosan létező Istent választod, aki magát neked ki akarja jelenteni. Mennyire más ez, mint amit mi megszoktunk? Mennyire más ez, mint amit nekünk eddig tanítottak? Mennyire más ez, mint ahogy eddig mi olvastuk a Bibliát. Ez nagyon-nagyon más. Nagyon más. És az Úr ma arra azt üzeni nekünk, és ez az én meggyőződésem, az Úr ma azt üzeni nekünk, hogy aki még nem tért meg, és aki eddig csak járt a gyülekezetbe, és aki eddig csak úgy látszólag keresztény volt, és csak úgy volt vele, hogy ez jó, hogy járok a gyülekezetbe, és ez hozzátartozik ahhoz a konszolidált polgári élethez, amit én élek, és én még becsületes is vagyok, és tulajdonképpen senkit nem öltem meg, nem bántottam, stb. Ez mind szép és jó, és mégis azt mondja neked Isten, hogy térj meg, mert nem vagy újjászületve. Mert egy újjászületett ember nem így gondolkodik. Egy újjászületett ember az átment a bűnbánaton, átment a síralomnak a völgyén. Egy újjászületett ember az tudja, hogy ő megváltásra szoruló egyén. Egy újjászületett ember tudja, hogy mindent Jézus Krisztusnak köszönhet. És egy újjászületett ember rettenetesen éhezik és szomjazik Isten után. Egy újjászületett embernek mindene az Úr. És itt a különbség a valódi és a hamis megtérés között, hogy tudjátok, az újjászületett ember az képes arra, hogy intuitív módon megértsen dolgokat. Olvassa az igét, és egyszerűen a belső emberével, az a Szent Szellem által megelevenített, feltámasztott belső emberével érti az igét. És kijelentést kap az igéből. Egyszerűen az újjászületett embernek feltámadási élménye van. Mert az újjászületés az a feltámadás által van. A feltámadott Jézussal kell találkoznod. Ha nem találkoztál a feltámadott Jézussal, akkor nem születtél újjá. És amikor te olvasod az evangéliumokat, vagy mi olvasok az evangéliumokat, nekünk nem a történelmi Jézussal kell találkoznunk az evangélium lapjain keresztül, hanem nekünk az evangélium lapjain keresztül a Szent Szellem által a feltámadott Jézusról kell kapnunk kinyilatkoztatást. Egy újjászületett ember az tudja, hogy az Úr feltámadt. Tudja. Nem csak azt mondja, hogy én sejtek valamit, meg talán, meg érzem, meg még nem találták meg a sírját, és akkor biztos tényleg föltámad, hanem egy újjászületett ember egyszerűen tudja, a belső emberével tudja, hogy él az Úr. Hogy az Úr maga az élet. Egy újjászületett ember átélte azt, amit Mária átélt, amikor a feltámadás után találkozott Jézussal. És és Jézus a nevén szólította Máriát. Azt mondta, hogy Mária. És amikor ezt a nevet mondta, akkor Mária felismerte, abban a pillanatban megnyíltak a szemei, és felismerte, hogy ő az én mesterem. Csak érted? Csak ennyit mondott Jézus, hogy Mária. Csak a nevét mondta ki. És valahogy ebből, hogy a nevét kimondta, gondolom már Mária már nagyon sokszor hallotta már előtte is már Jézust, amikor megszólította őt, hogy Mária, és Mária érezte ebből azt a személyességet, ahogy az Úr ővele személyesen, egyénileg foglalkozik. És a Máriának ott volt a lelkében szinte a mesternek a hangja, hogy amikor vissza tudott emlékezni, hogy amikor szólította őt, hogy Mária, akkor ez neki milyen érzés volt, ez hogy felgerjedt a szíve, és akkor a feltámadás után, mikor Jézus még először nem ismerte fel, csak azt hitte, hogy ő a kertész, és mondja neki, hogy Uram, hát nem, hova, ha te tetted el az én Uramat, akkor mondjad már meg, hogy hova tetted, és akkor megszólítja őt Jézus, hogy Mária. És ebből a jellegzetes megszólításból felismeri, hogy ő az. Máriáról olvassuk azt, ugye, hogy ő hallgatta az Urat, ott ült a lábainál, és Jézus mondja róla, hogy a jobb részt választotta, amit senki nem vehet el tőle. És tudod, aki közel van az Úrhoz, az az Úrnak a legkisebb rezdülését, legkisebb szíve dobbanását is észreveszi, meghallja. Ha én ott álltam volna, és hallottam volna, hogy Máriát megszólítja Jézus, nekem ebből semmi nem jött volna le. Semmi. De Mária személyesen ismerte az Urat. És tudta, hogy az Úr úgy tudja őt néven nevezni, ahogy senki más. Az Úr úgy tudja őt a nevén szólítani, ahogy senki más. Megvan-e neked ez az élményed az Úrral? Van-e ilyen feltámadási élményed az Úrral, mint ami Máriának volt? Volt-e ilyen találkozásod az Úrral, hogy név szerint szólított téged? Hogy a bensődben tudtad, hogy így, ahogy megszólítanak téged, ez csak az Úr. Ez csak az Úr. És egy újjászületett ember olyan módon szereti az Urat, olyan módon szerelmes az Úrba, hadd használjam ezt a kifejezést, hogy azt egy langymeleg hívő, vagy egy újjá nem született ember, egy ehhez a világhoz ragaszkodó ember nem tudja megérteni, nem tudja felfogni. Egy nagyon jó példa erre, szintén Máriának az esete, én azt hiszem, hogy ugyanez a Mária volt. Olvassuk, hogy fogta azt a olajos szelencét, és az összes olajat ráöntötte Jézusra, és megkente vele Jézust. Ez egy nagyon értékes olaj volt, úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon értékes olaj volt, a Közel-Keleten amúgy is az olajnak nagyon nagy értéke volt abban az időben is. És valahogy Mária úgy ösztönösen ráérzett, mert a Szent Szellem már akkor munkálkodott benne, valahogy ösztönösen ráérzett, hogy ez az az idő, most van az az idő, amikor nekem össze kell törnöm ezt a szelencét, és az összes olajat, a legnagyobb értéket, ami akkor volt, az olaj nagyon nagy értéknek számított, hogy ezt én mind ráöntöm Jézusra. Júdás pedig ebben egy rettenetes pazarlást látott. Ő csak azt látta, hogy itt van egy nagy értékű olaj, amit el lehetne adni, ebből nagyon nagy pénzt lehetne csinálni. És hát Júdásnak volt esze, mert ő valójában, azt bántotta Júdást, és azt fájt neki, hogy nem az övé ez az olaj, hogy ő nem adhatta el, és nem lett neki abból pénze, és nem vehetett abból magának, mit tudom én, valamit a plázában, vagy a piacon, én nem tudom. De ugye Júdásnak azért volt egyfajta tartása, meg hát azért az ördög is rendesen munkálkodott benne, és ugye ezt azért mégsem mondhatta ki, hogy hát miért nem az enyém, és miért nem adhatom el, ezért beleöltöztette egy jó vallásos köntösbe, hogy hát ezt el lehetett volna adni, és a szegényeknek oda lehetett volna adni. Ugye? És ez emberileg teljesen igaznak tűnik. Ez emberileg igaz? Emberileg igaz? És akkor Jézus azt mondta, hogy szegények mindig lesznek köztetek, én viszont nem leszek mindig veletek. És valahol a Mária talán nem is tudatosan, de a belső embere felfogta ezt. És igen, a szeretet az pazarol. Az igazi szeretet, az igazi agapé szeretet, az isteni szeretet, az valóban, és hadd használjam ezt a kifejezést, a világ szemében rajongásnak tűnik, a világ szemében ez egy ostobaságnak tűnik, hogy én mindenemet odaadom valakinek. Mindenemet. Mindenemet. Az utolsó olajcseppet is ráöntöm. Az ő testére, az ő hajára, az ő lábára. Ez Júdás szemében egy ostoba pazarlás volt. És itt is a kétfajta értékrend közti küzdelem nyilvánult meg. Volt a Júdásnak az értékrendje, ami ennek a világnak az értékrendje, és volt a Máriának az értékrendje, ami Krisztusnak az értékrendje volt. És a Krisztusnak az értékrendjét a világ nem érti. A krisztusi értékrendet a világi keresztények nem értik. Azok azt mondják, ez pazarlás. Ez ostobaság. Én emlékszem rá, most még csak néhány perc, addig tartsatok ki, aztán nem sokára befejezem. Én emlékszem rá, amikor én újjászülettem. Tudjátok, én ateista családban nevelkedtem, és nekem nem volt hitem Istenben. És 15 éves koromban, amikor találkoztam az Úrral, és életemben először imádkoztam, és megtapasztaltam, hogy Isten meghallgatta az imámat, és egy belső öröm, egy csodálatos természetfeletti belső öröm fakadt fel bennem, én abban a pillanatban tudtam, hogy találkoztam az Úrral, tudtam, hogy örök életem van, hazamentem, emlékszem rá, ezt nem fogom elfelejteni, hazamentem, és én akkor nem tudtam ilyenről, hogy hát van ilyen, vagy rajongás, meg hát ilyen dolog, nem olvastam még akkor semmit erről, semmit nem tudtam, csak azt tudtam, hogy újjászülettem, és valami megváltozott bennem, és hol nevettem, hol sírtam örömömbe. És ugráltam, emlékszem, ugráltam a szoba közepén, és mondtam, hogy Istenem, olyan jó, hogy Te létezel. Olyan jó, hogy Te létezel. És hogy én mindig veled lehetek ezentúl. Ez olyan jó nekem, hogy Te vagy, hogy Te létezel. Hogy nem csak ennyi az élet, mint amit eddig tapasztaltam, hanem hogy Te vagy az élet. És elkezdtem olvasni a Bibliát. Nekem senki nem mondta, hogy olvassál Bibliát, mert a jó keresztény ugye az olvassa a Bibliát. Nekem ilyet senki nem mondott, valahogy ösztönösen tudtam, hogy olvasni kell. És elkezdtem olvasni a Bibliát, és megtapasztaltam, hogy Isten szólt az igén keresztül, személyesen hozzám. És tudjátok, én azt látom, hogy most véget ért egy korszak, és lehet látni, hogy ma, amit ma látunk magunk körül kereszténységet, az romokban van. Ezt mondjuk ki nyíltan, romokban van. Ez a kereszténység, amit itt látunk magunk körül, ez romokban van. Ma rengeteg ember van rettenetes csalódásban, mert vagy nem tért meg igazán, vagy ha meg is tért, igazából ő egy olyan Isten szolgált, aki valójában nem létezik, és azt az Istent, aki létezik, azt nem akarta szolgálni. És ezért van romokban, ezért vannak romokban ma a házasságok. Szinte naponta hallok arról híreket kereszténységen belül, hogy vállás történik, naponta. Régebben, pár évvel ezelőtt azért körülbelül hónapok teltek el, mire mondjuk kétszer-háromszor hallottam egy-egy hírt, hogy elváltak, stb. Ma szinte naponta hallok ilyen hírt. Házasságok romokban vannak, és emberi életek jutottak el a kudarcba, mert nem értették meg, ahogy egyszer Gál Lajos testvér itt prédikált, ugye egy pár héttel ezelőtt, nem értették meg a keresztnek a valóságát. És nem értették meg a keresztnek a jelentőségét. És én ezt úgy mondanám, hogy sokan úgy akarnak feltámadni, hogy előtte nem haltak meg. De halál nélkül nincs feltámadás. Halál nélkül nincs feltámadás. Az sem egészséges, ha valaki mindenáron csak meg akar halni, de nem akar föltámadni, és az sem, hogyha valaki soha nem akar meghalni, hanem ő mindig csak feltámadni akar. Hát ez nem működik. Amikor bemerítő János megtérésre hívta az embereket, a Jordánba merítette őket be. A Jordán azt jelenti, hogy halál. A megtéréskor tulajdonképpen meg a bemerítés is ezt jelenti, be kell merülnünk a halálba. Ez azt jelenti, hogy teljesen vége a réginek, érted? Eddig te öveszted fel magad, azt oda mentél, ahová akartál, most ennek meghalsz, vége a réginek, beleállsz egy új életbe, egy feltámadott új életbe, feltámadsz az Úrral együtt, átéled ennek a szellemi valóságát, átéled ezt a természetfeletti valóságot, és megérted, hogy az új élet az olyan, hogy más övesz fel téged, és oda-vissza, ahová nem akarod. De ez jó lesz, ez végsősorban jó lesz, mert ez az egész beletorkolik majd Istennek a dicsőségébe, hogy maga az Úr meg fog dicsőülni a te életedbe. De értsd meg, hogy ez nem megy megtérés nélkül, nem megy újjászületés nélkül, és ez nem megy halál nélkül. Halál és feltámadás nélkül ez nem megy. Ez nem megy. Az apostolok cselekedetei második fejezetébe most már ezt nem olvassuk fel, itt befejezem. Csak hadd idézem ezt az igét. Ugye Péter apostol, mikor több ezer ember előtt tartott beszédet, és látjátok, ez is milyen csodálatos, helyreállította őt az Úr. Az a Péter, aki egy szolgáló lánytól megijedt és elfutott, ugye ott az udvarban, amikor Jézus kihallgatták, ez a Péter pünkösd után már több ezer ember előtt tett bizonyságot, és gyakorlatilag az életével játszott idézőjelben ilyen módon, de olyan mértékben be volt töltekezve a Szent Szellemnek az erejével, olyan természetfeletti bátorság volt az ő életén, mivel átadta magát az Úrnak, mivel helyreállt, hogy ő ezzel már gyakorlatilag nem törődött. Ment és tette, amit az Úr mondott neki. És azt mondja Péter, ugye miután a beszédét elmondta, és megkérdezték tőle, ugye a zsidó emberek, akik ott voltak, megszomorodtak, és megkérdezték tőle, hogy akkor mit cselekedjünk. És Péter azt mondja, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg az Úr Jézus nevében a bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szent Szellemnek az ajándékát, mert néktek lett ez az ígéret, és mindazoknak, akik még távol vannak, és akiket csak elhívott az Úr, és utána mondja, hogy sok egyéb beszéddel is buzdította őket, és többek között ezt is mondta, hogy szakasszátok el magatokat, és a Károli fordításban, ha jól emlékszem, így van, hogy ettől a gonosz nemzetségtől, egy másik fordításban úgy van, hogy szabaduljatok meg ettől az elfajult nemzetségtől, van olyan fordítás, ahol úgy van, hogy szakasszátok el magatokat ettől a parázna nemzetségtől, szóval magyarul arról beszélt Péter nekik, hogy a jelenlegi értékrendet, amit eddig vallottatok, ez a világnak az értékrendje, ettől teljesen szakadjatok el, és a megtéréssel lépjetek be az Istennek az értékrendjébe. És itt szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a megtérésről is van egy hamis tanítás, amit én most szeretnék leleplezni. Biztos, hogy más is ezt már elmondta én előttem, valószínűleg sokkal bölcsebben és jobban, és életszerűbben, mint ahogy én el tudom mondani. De a megtérésről van egy olyan hamis tanítás, hogy hát, ha mész egy evangelizációra, ott a végén előre hívnak, és akkor elmondasz egy imát, hogy Jézus, gyere, befogadlak a szívembe, és akkor gyakorlatilag neked, te már megtértél, üdvösséged van, innentől fogva soha semmit nem kell tenned. Viszont Isten igéje ezzel szemben teljesen mást mond, de annyira mást mond, hogy brutálisan mást mond, mert például azt mondja az egyik levélben az apostol, hogy félelemmel munkáljátok a ti lelketekben az üdvösséget. Na most akkor megkaptam az üdvösséget, vagy munkálni kell? Az igazság az, hogy mind a kettő, de a munkálni kell, azt az nem azt jelenti, hogy az én jó cselekedeteimmel kell munkálni, mert azzal semmire nem megyek, hanem ez azt jelenti, hogy amikor én találkoztam az Úrral, és újjászülettem, ugye, akkor hoztam egy nagy döntést. Egy nagy döntést hoztam, hogy teljesen átadom az életemet az Úrnak. De ezután, mert ugye az embernek a szelleme ekkor újjászületik. Ekkor történik az, hogy Isten bele leheli az ő szellemét az embernek a szellemébe. Ez tulajdonképpen szinte hasonló, mint amikor Ádámba belelehelte Isten az ő szellemét, az Ádámnak az orrába, csak itt annyi a különbség, hogy itt Jézus, ő, ugye amikor föltámadt és a tanítványokra rálehelt, és azt mondja, hogy vegyetek Szent Szellemet, és figyelj, ez nem a pünkösd volt még, ez még pünkösd előtt volt. Azt mondja, hogy vegyetek Szent Szellemet. És úgy is lehet fordítani, hogy érezzétek, tapasztaljátok meg a Szent Szellemet, és ők ekkor születtek újjá. Ekkor történt, hogy bele lehelte Isten az ő szellemükbe az ő szellemét. És ekkor megszületett az új teremtés. Az új teremtés. Na most, ez megtörténik, de itt nem záródik le a történet. És itt van a félreértés, hogy sokan itt megállnak, és azt mondják, hogy megvan, üdvösségem van, kész, ennyi. De ez nem igaz. Mert a lelkünk, tehát az értelmi, érzelmi és az akarati részünk, az nem született újjá. Az értelmünk nem született újjá. Az érzelmeink se születtek újjá. Ugyan átéltek az érzelmeink valamit Istennek a jelenlétéből, Olyankor időnként örülünk, időnként sírunk, vagy van, amikor csak egyszer nyugalmunk van, békességünk van, de ez nem jelenti azt, hogy az érzelmeink újjászülettek. Az érzelmeink ki vannak téve mindenféle viszontagságnak, és nekünk kell elkezdeni Isten ereje által uralkodni az érzelmeink fölött, és az elménket pedig meg kell újítani az Isten igéjének a fényében, ahogy a római levél is beszél arról, hogy az testünket oda kell szánni, nem szabad igazodnunk ehhez a világhoz, és az elménket pedig meg kell újítani. És ez pedig munka, ez munkálás, mert ezzel munkálod azt az üdvösséget, ami bejött a te szellemedbe. Ezzel munkálod, hogy a lelkedbe is beleépüljön, hogy a jellemedbe is beleépüljön, hogy a gondolkodásmódodba is beleépüljön, hogy az akaratod fölött is Isten akarata legyen az uralkodó tényező, hogy az érzelmeid fölött Istennek az érzelmei uralkodjanak, hogy a te saját értelmed helyett, a te saját értelmednek a gondolatai helyett Krisztusnak a gondolatai uralkodjanak az életed fölött. Ez munka. Ehhez naponta kell elkülönített időt adni Istennek. Ehhez naponta kell olvasni az igét, elmélkedni az Isten igéje fölött, és imádságban időt tölteni az Istennel. És ehhez nem elég naponta 5 perc, ez hidd el nekem. Mint ahogy akit nagyon-nagyon szeretsz, azzal szeretsz sok időt tölteni. Hogyha Isten szeretem, akkor szeretek vele sok időt tölteni. Nyilvánvaló, hogy annyi időt, amennyi ténylegesen el tudok különíteni az ő számára, hiszen dolgoznom kell, tennem kell a dolgaimat, de közben az Úr mégis meg fog téged arra tanítani, hogy tudod az ő jelenlétét megőrizni magadban a mindennapi életed során, a hétköznapjaidban is. És ez munka. Ez az, amit istenfélő emberek úgy szoktak hívni, hogy a megszentelődési folyamat. És ez tart egy egész életen át. Na most ilyenkor az embernek nagyon sokszor kell még bizonyos értelemben megtérnie, ahogy Luther Márton is mondta, hogy minden nap megtérek. Ez nem azt jelenti, hogy én újra és újra meghozom azt a nagy döntést, hogy megtérek, hanem a megtérés ugye azt jelenti, hogy gondolkodásmódnak a megváltoztatása. Tehát gyakorlatilag a megtérés azt jelenti, hogy minden nap a gondolkodásmódomat hozzáigazítom Istennek a gondolkodásmódjához. Olvasom az igét, kijelentést kapok Istentől az igéből, vagy kijelentést kapok Istentől most az ige hirdetésen keresztül, és amit ő kijelent a számomra, annak nem állok ellene, hanem befogadom, és hozok egy döntést, hogy annak alárendelem az életemet, és ilyenkor megtérek. Mindig egy picit megtérek, mindig egy picit közelebb húzódok Istenhez. És mindig igazítom ilyenkor a gondolkodásmódomat Istennek a gondolkodásmódjához. Így ilyen értelemben a megtérés az nem csak egy egyszeri döntés, hanem ilyen értelemben a megtérés az egy folyamat is. És itt van az óriási tévedés, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy nekem már nem kell hallanom a megtérésről, mert én már megtértem. És közben folytatja tovább a bűnös, istentelen parázna életét. És itt a tévedés. Mert a megtérés az nem csak egy alaptanítás. A megtérés ez egy nagyon csodálatos, magas szintű tanítás. A megtérésről szóló igazság egy magas szintű igazság. Az nem csupán egy alapigazság, hanem egy magas szintű igazság. A megtérésről szóló igazságnak nagyon-nagyon mély mondani valója van. Egy nagyon csodálatos, gyönyörű igazság. És még egy dolgot szeretnék mondani, és ezzel tényleg befejezem, hogy meg kell értened azt is, hogy értsd meg, és nagyon kérlek, hogy értsd meg, hogy bármennyire is fáj az, amit esetleg most mondok, de hidd el, hogy Istentől van, és összhangban van a Szentírással. Szóval értsd meg, hogy az igéből neked kijelentést kell kapnod. Tehát az nem megy, amit nagyon sok keresztény csinál, hogy olvassa az igét, és az ő értelmével, az ő saját értelmével próbálja az igét úgy betű szerint rendszerezni, és abból összerakni magának egy tanrendszert. Mert a kereszténység az nem egy tanrendszer. A kereszténység az azt jelenti, hogy valakit követek. Mint ahogy a házasság sem egy tanrendszer, hanem egy együttélés. És abban nem tanrendszer van, hanem igen, vannak benne felépített dolgok, ez kétségtelen, de megvan benne a spontaneitás is, hogy én spontán oda megyek a házastársamhoz, és megölelem, és megmondom neki, hogy nagyon szeretem. És ez nem azért csinálom, mert erről hallottam egy tanítást, hogy nekem ezt kell csinálnom, és amúgy undorodom tőle, hány ingerem van, meg stb., de azért megölelem, mert hát ezt a tanítást mondta nekem valaki ma reggel. Nem ezért van, hanem azért, mert szívből szeretem. Mert szívből szeretem. És ugyanez az Úrnak a követése. Nem egy tanrendszer. Nem egy tanrendszer. Felejtsd el. Nincs teológiája a Krisztus követésének. Ez bármennyire is megbotránkoztató kijelentés. Tudom, hogy az interneten is, akik hallgatni fogják, esetleg megbotránkoznak, de a Krisztus követésének nincs teológiája. Az egy szívbeli dolog. Az belül történik, a te bensődben, a te benső világodban. És utána később ennek a követésnek, ennek a Krisztus követésnek a cselekedetei megjelennek a külső életedben, a külső körülményeidben. És figyelj ide, a paráznaságnak sincs teológiája, nem? Az is egy szívbeli dolog. Belül a bensőmben történik. Elhatározom, hogy nekem kell az a nő. Mindenáron kell. És a belső világomban játszom ezzel, és egyszer egy adandó alkalommal ez valamilyen cselekedetek formájában megjelenik a külső életemben. Ha csak annak a nőnek, ha van annyi esze, hogy ellenáll nekem, akkor nem jelenik meg, akkor neki szerencséje van. Nekem meg nincs, mert meg kell térnem mindenképpen. De erről szól, ennek sincs teológiája. Itt minden a szívben dől el. Itt minden a szívben dől el. És ezért mondom neked, hogy ne az értelmeddel akard Istent megragadni. Ne az érzelmeddel akard Istent megragadni. Ne az akaratoddal akard Istent megragadni. Ne a természetes képességeiddel akart Istent megragadni. Hanem a belső embereddel, a szellemi embereddel akard Istent megragadni. Mert Isten a szellemedhez szól, mindig. Ő mindig elsősorban a szellemi szükségeidet akarja betölteni. Isten mindig belülről munkálkodik kifelé, az ördög kívülről munkálkodik befelé, külsőképpen akar hatni, hogy azáltal tudjon behatolni a te lelkedbe, a te lelki világodba. Isten pedig, ha újjászülettél, akkor ő benned munkálkodik, és a benned lévő Krisztus munkálkodik belülről kifelé. Hat a szellemeden keresztül a lelkedre, a testedre, a fizikai körülményeidre, a férjedre, feleségedre, családodra, környezetedre, rajtad keresztül. Ő belülről munkálkodik kifelé. És azt akarom ezzel mondani, hogy egy hasonlatot hadd mondjak még neked, hogy amikor Isten ad neked egy kijelentést, megértesz egy csodálatos igét, a csodálatos kijelentést, ami neked szól, az körülbelül olyan, mint amikor a postás becsönget és hoz neked egy dobozt, a dobozra rá van írva egy tévé, és te kibontod a dobozt, és látod benne az új plazma tévét, és egy levelet benne, hogy kedves barátom, nagyon szeretlek téged, és ezt a plazma tévét neked vettem, és használd egészséggel. Ez körülbelül olyan, mint ez hasonlít ahhoz, mint amikor Isten ad neked egy csomagot, odaadja neked önmagát. Nem te erőlködsz, hanem ő jelenti ki magát a számodra. Viszont amikor te akarod Istent megragadni értelmi képességeiddel, okoskodásokkal, meg mindenféle egyéb módon, ami nem szellemi, akkor az körülbelül olyan, mint hogyha te elmennél az áruházba, megvennél magadnak egy plazma tévét, utána hazamennél, megírnál egy levelet saját magadnak, hogy kedves barátom, ezt a plazma tévét neked vettem, fogad tőlem szeretettel. Majd megfogod a plazma tévét, és a levéllel együtt becsomagolod a dobozba, elmész, összerakod, összeragasztod, elmész a postára, és feladod saját magadnak, a saját címedre. Ez az, amikor te saját magad boncolgatod a te saját igédet, a te saját értelmeddel. Ez nem kereszténység, ez valóban a teológia, ezzel egyetértek. De Krisztus követésében nincs teológia. Ott szívbeli dolgok vannak. Szívbeli meggyőződés van. Ott az van, hogy Isten kijelenti magát neked. És te pedig szelídséggel fogadod a beoltott igét, amely megtarthatja a te lelkedet. És ott a psziché van a görögben. A lelkedet. Tehát megtarthatja a te jellemedet, a te személyiségedet, a te tulajdonságodat. Nagyon sok kereszténynek azért nincs tartása, mert nem fogadta be az igét. Nincs közössége az igével, mert az ige ad nekünk tartást. Nagyon csodálatosak a természetfeletti szellemi élmények az Úrral, de ezek nem adnak nekünk tartást. Nekünk tartást az Isten kijelentett természetfeletti igéje ad, amit ő nekünk szól. Ezért mondja Jézus, hogy szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. Az ige tart meg bennünket. Isten igéje ad a személyiségünknek egy tartást, egy stabilitást, hogy a gondolkodás módunkat megváltoztatja, hogy szemléljük az Urat az ő igéjében, és így elváltozik a gondolkodásmódunk. Úgy lesz a mi személyiségünk egyre stabilabb az Úrban, és így mindent ki fogunk bírni. A legkeményebb, legkegyetlenebb, legdurvább, legbrutálisabb helyzeteket is ki fogjuk bírni, hogyha az Úrban erős a személyiségünk. És az az igazság, barátaim, nem akarlak rémiszteni benneteket, de lesznek még nagyon-nagyon erőteljes kihívások az életünkre. A java még csak hátra van. És ezért, és ezzel most már tényleg befejezem, és ezért Istennek az a felszólítása, hogy vizsgáljuk meg magunkat, vizsgáld meg magad, hogy vajon hitben vagy-e vagy sem. Vizsgáld meg magad, hogy újjászülettél-e vagy sem. Vizsgáld meg magad, hogy megtértél-e úgy igazán. Áttértél-e az Istennek az értékrendjére, vagy pedig még mindig a sajátodat folytatod. És hozz egy jó döntést. Kérlek, kérlek barátom, kérlek, kérlek, szerettem, kedves barátom, testvérem, hozz egy jó döntést. Hozz egy jó döntést. De hogy az ige mondja, hogy elétek adom az életet és a halált, de te válaszd az életet. Hát én is ezt mondom, válaszd az életet. Álljunk fel és imádkozzunk. Drága mennyei atyám, talán ma sokakat megbotránkoztattam azzal, amit mondtam, és talán ma sokaknál kiment a biztosíték, ahogy ezt mondani szokták, de Istenem, köszönöm neked, hogy én a te indításodra, a te szeretetedből cselekedhettem, amit cselekedtem, és nem tudom, Uram, talán jobban is el lehetett volna mondani, másképpen is el lehetett volna mondani, de köszönöm neked, Uram, hogy ez a csodálatos ebben, ez a titok ebben, hogy gyenge, sokszor buta, ostoba, emberi szavakat meg tudsz eleveníteni, és az valakinek az életét megváltoztathatja. Természetfeletti módon az ige megszólalhat neki, te megszólalsz neki az igén keresztül. Én hiszem, Uram, hogy ezt a mai napon is te megtetted. Én hiszem, hogy megtetted, Uram, bármennyire is alkalmatlan vagyok, és talán ostobán mondtam el dolgokat, de én hiszem, Uram, hogy megtetted, hogy te ma szóltál emberekhez. Ma szóltál hozzánk. Istenem, én arra kérlek téged, hogy a te szellemed által segíts, hogy mindenki a megfelelő döntést tudja meghozni ezen a mai napon. Uram, én érzékelem, Uram, és érzem, Uram, hogy vannak lelkek, akikben ellenállás van, Uram, ezen a mai napon. Hogy vannak emberek, akikben borzasztó közömbösség, ellenállás van. És talán egyfajta rossz értelembe vett megelégedettség is van. Hogy telve, sokszor annyira telve vagyunk magunkkal, Uram. Uram, kérlek téged, hogy szabadíts meg bennünket ettől a gonoszságtól, Uram. Mert emiatt, ha emiatt nem ismerünk meg téged, és aki emiatt téged nem ismer meg, és nem láthat meg téged emiatt, és nem születik újjá, az el fog kárhozni. Uram, kérlek, könyörülj ezen a gyülekezeten, könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj a te népeden, Istenem, mert ahova csak nézek, Uram, mindenütt romokat látok, mint Nehémiás, Istenem. De nem érzem magamban azt az erőt, Uram, ami Nehémiásban volt. És Uram Istenem, imádkozom hozzád, és kérlek, hogy könyörülj a te népeden. Áld meg a te népedet most, Uram. Nem elsősorban most anyagi javakkal, Uram, hanem szellemi javakkal. Bűnfelismeréssel, bűnbánattal. Megtérésnek a lehetőségeivel, Uram. Köszönöm, mennyei atyám, hogy meghallgattál. A Jézus nevében. Amen.
Amen.
Drága barátaim, Isten áldjon meg benneteket!